A Delta Produkció Darás című előadásához kapcsolódó szakmai beszélgetést hallják. A felvétel időpontja 2023. január 17-e. A beszélgetés moderátora Sodró Eliza.
Jó estét kívánok, én Sodró Eliza vagyok, vendégek pedig Peller Anna, színésznő, és Slankó Viola, az UNICEF Magyarország gyermekvédelmi igazgatója. Hát szeretettel köszöntelek benneteket. Anna, te most láttad az előadást. Szerintem így előjáróban mondjuk-e, hogy mi rokonok vagyunk.
Nagyon büszke vagyok, nagyon büszke. Szétbögtem az agyamat az előadás miatt is, ami nagyon felkavaró volt számomra, nagyon-nagyon megérintett, és sok gyerekkori emléket előhozott. Hál' Istennek nem a családi vonalból, mert engem nem bántalmaztak otthon. És másrészt azért, mert fantasztikus vagy, Eliza, tehát bocsánat, így mind elfogult rokon, és unoka testvér, hadd mondjam, hogy bravo, tényleg, nagyon büszke vagyok rád.
Köszönöm szépen, hogy te ezt többször nyilatkoztad, hogy téged is értek ilyenfajta zaklatásokat.
Az osztályban ugye természetesen, ahogy ez lenni szokott, amikor valaki egy picit más, én nagyon más voltam abban, hogy én voltam az osztályban a nagyon kövér lány, szemüveges, a frizurám is akkoriban ez a Billy frizurát vágtak mindenkinek otthon, vagy az utcában az azóta már nagyon tehetségesé vált Kriszti nevű fodrász, aki azóta is dolgozik, és most már nagyon szépek a munkái, de régen ez a Billy fazon volt a divat. Szóval a legelőnytelenebből néztem ki, amivel egyébként semmi baj nem lenne, de a gyerekek olyanok, hogy mindig kipécézik azt, aki egy picikét gyengébb, vagy valamiben nagyon más, és akkor ugye én voltam ez a más lány, és akkor az osztálytársaim elsőben, másodikban engem még elgyepálgattak, lefogtak, tépték a hajamat, csúfoltak ugye a kövérségem miatt, és az én mencsváram a család volt. Tehát ugye itt azért láttunk egy nagyon-nagyon brutális történetet az előbb, amit itt fantasztikusan hoztatok, mind a két lánynak a traumái előjöttek benne. Az én családom engem megvédett, és nekem mindig azt mondták, hogy ne félj, kislányom, majd szép lány, te nagyon szép vagy, most is nagyon szép vagy. De sokszor elmondták az anyuék, most pont a férjem olvasott erről egy cikket, hogy ez narcisztikus személyiségzavart okozhat felnőtt korban, ha a szülők azt mondják, hogy üde szép vagy, kislányom, de nem hinném, hogy a narcizmussal küzdenék, mert a mai napig problémát okoz egyébként a gyerekkorból visszamenőleg a tükörben nézni és elfogadni azt a testképet, ami van nekem.
Csak hogy most mondtad, hogy a gyermekek ilyenek, és hogy Violától kérdezem, hogy tényleg ilyenek, vagy ebben ez mennyiben a felnőtt közegnek a felelőssége, hogy a gyerekek ne ilyenek legyenek?
Először is köszönöm szépen a meghívást, és nagyon örülök én is, hogy itt lehetek. Csak erre muszáj reagálnom erre a narcisztikusra, mert ez is majd egy beszélgetés, megérdenem, hogy mindenre van már egy pszichológiai diagnózisunk, és ezekkel erőszeretettel dobálózunk ezekkel a szavakkal. Hogy milyenek a gyerekek, azt nehéz így elmondani, de az biztos, hogy ez a egymás piszkálása, ez a csipkelődés, szekálás, stb. Azért ez egy természetes része valójában a gyerekek szocializációjának. Egyrészt azért, mert hát még nem ismerik a normákat, tehát nem feltétlenül tudják, hogy mi a helyes viselkedés, tehát hogy van itt egy közösségi, szülői, pedagógusoktól jövő felelősség, hogy ezeket megtanítsuk nekik. Másrészt még mondjuk az empátiájuk sem alakult ki eléggé, tehát egyszerűen nem tudják, hogy mekkora kárt tudnak okozni egymásnak, tehát hogy milyen fájdalmas élményeket tudnak okozni. És az, hogy ez meddig tart, tehát hogy hova fejlődik mondjuk a zaklatás, mondjuk zaklatás sem alakul egy iskolai bántalmazás, az nyilván sok mindentől függ, de talán elsősorban a közösségnek a normáitól, vagy attól a szabályrendszertől, hogy mit enged meg a közösség a gyerekeknek. De ez a piszkálódás, meg csipkelődés, szekálás, nyilván ezért természetes, amit elmondtam. Másrészt meg azért a konfliktusok is természetesek, felnőtt közösségben is, gyerekközösségben is, tehát úgy tanuljuk az együttműködést, vagy hát az együttműködést tanuljuk tulajdonképpen is, és természetes, hogy konfliktusok keletkeznek, és ezeket meg kell oldani, és hogy erre milyen eszközeink vannak, az kell megtanítanunk a gyerekeinknek.
Egy gondolat jutott eszembe, azért mondtam, hogy a gyerekek ilyenek, mert volt itt is a gyerekek között kettő vezéregyéniség, és ciki volt nem csatlakozni hozzájuk abban, hogy engem mondjuk ők megverjenek. És ami az egészben a legbrutálisabb, ugye beszélgettem én ezekkel a lányokkal, és 5.-6.-tól nekem ők nagyon jó barátnőim lettek. És ami a legdöbbenetesebb, és én el is hiszem nekik, hogy ők erre nem emlékeznek. Egyáltalán nem. Nekem egy nagyon nagy trauma volt, amit azt hiszem, hogy már sikerült feldolgoznom. Szerintem azzal is, hogy nagyon sokat beszéltem róla. Lehet, hogy ez, én azt érzem, hogy ezzel már így kiürül belőle, meg oda mentem az iskolám falaihoz, és azt mondtam a Vörösvári Vásártéri Általános Iskolának így, hogy megbocsátok. És akkor így zokogtam is egyet, mint egy ilyen drámai színművész, de akkor én ezt nagyon megéltem, azt a pillanatot. Azt éreztem, hogy nekem az segít.
Meg hát bocsak, még egy gondolat, hogy az is természetes minden közösségben is, a gyerekeknél is, hogy úgy pozícionálódnak. Tehát, hogy minden csoportban vannak vezéregyéniségek, vannak. Tehát, hogy valami hierarchia azért emberi közösségekre, csoportokra jellemző, és hát pozícionálódnak a gyerekek, hogy ki lesz vezető, ki kevésbé, ki van a periférián, stb. Tehát ezek óhatatlanul hoznak aztán ilyen típusú viselkedéseket, mondom, az a kérdés, hogy ez meddig mehet el.
És olvastam nyilatkozataidat, meg, hogy mondtad, hogy te például a lányoddal ezeket a dolgokat már átbeszéled, hogy, és az volt az érdekes abban, amit mondtál, hogy nem is azt, hogy hogyan ne váljon belőle áldozat, vagy hogy hogyan ne váljon ő maga bántalmazóvá, nyilván ezek is fontosak, de hogy mennyit jelenthet valakinek, aki áldozati szerepbe kerül, hogyha van egy valaki, aki mer ellent mondani a bántalmazónak. Tehát, hogy te arra is neveled őt, hogy adott esetben kiálljon a társai mellett, akiket esetleg bántalmazás ér.
Köszönöm, hogy ezt felhoztad, igen. Ez nagyon fontos nekem is, és a tesómnak is, akit úgy hívnak, hogy Peller Marian, neki két fia van, Kornél, aki ugyanúgy most lett 10 éves, bocsánat, az én Annabellám 9 éves, és van még egy fia, aki 7 éves, a Sisi, és ő is előadta azt a gyerekeinek, hogy, mert a tesómat ugyanígy bántalmazták, sőt, igazából a Marian története még durvább, mert neki az egész általános iskola itt, tehát, hogy egyedül ő volt a jó tanuló az osztályban, sajnos egy nagyon nehéz közösségbe keveredett, mindenki tényleg nagyon rossz tanuló volt, és nagyon irigyelték a tesómat, és nagyon sokat piszkálták, és húzogatta a naptárat minden évben, hogy még egy nap, egész 8 éven keresztül, szóval ez borzalmas. Őt nagyon megviselte, és benne ezek még mély nyomok, még mindig. Még talán mélyebbek, mint bennem. Őt nem is verték, hanem verbálisan, tehát az is nagyon-nagyon fájdalmas tud lenni. Na, és azt mondta ő a fiainak, amit én is Annabellának, hogyha bármikor azt látod, hogy valakit kiközösítenek valami miatt, mert picit más, mert valamiben esetleg gyengébb éppen, mindig állj mellé és védd meg. Nagyon fontos, azt hiszem, ezt átadni. És még egy fontos dolog, amit látok, az, ami időnkben nem volt divat, abban az osztályban, ahol Annabella jár, oda járnak olyan gyerekek is, akiknek vagy hátrányos helyzetűek, hogy ugye integrálják őket az osztályba, és van egy látássérült kislány is, akit azt látom, hogy csodálatosan befogad az osztály, és a tanárok is nagyon sokat segítenek abban, hogy ők úgy éljenek ott az osztályban teljes értékűen, bármiféle hátránnyal, ha lehet azt mondani, hogy hátrány bármi, de nem hátrány, hanem más. Tehát, hogy ezt fogadjuk el, segítsük, és senki nem kevesebb, vagy senki nem rosszabb, mint a másik. Hogy ebben nagyon sokat kell fejlődni.
Még akkor is, hogyha nem úgymond hátrányos helyzetű osztályba jársz, akkor is valahol jó lenne, hogyha erről szólna, vagy erről is szólna a dolog, hogy megismerjük egymásnak a szabályait, mert lehet, hogy én azt még elviselem, de a pattársam már nem, vagy... Tehát, hogy igen, hogy kinek mire van szüksége.
Mondta ezt, hogy megismerjük egymás szabályait, ezek ilyen egyszerű dolgokon múlnak. Tehát most már van olyan iskola, ahol például nyitókörrel kezdődik a nap, és zárókörrel fejeződik be. Tehát ugye hagyományosan ugye a magyar iskolákban inkább az intellektuális teljesítményen, meg ugye a nettó tanuláson van a hangsúly, és az érzelmi, meg társas fejlődés, ezzel valahogy kevésbé foglalkoznak az iskolák. De van olyan iskola, ahol bevezették azt a gyakorlatot, hogy egyszerűen egy ilyen fél órában arról beszélgetnek reggel, hogy kinek milyen kedve van, ki hogy érzi magát, ki mitől aggódik azon a napon, vagy miért szorong. Aztán lemegy a nap, nyilván mindenki agyabugyálja egymást, meg lelőki egymást a mászókáról, stb. És vagy zajlanak ezek a dzsungelharcok, és aztán, amikor vége van a napnak, akkor meg megint csak leülnek egy negyed órába, és megbeszélik, hogy kinek mi volt a nehéz, mi történt tulajdonképpen egymással, meg a közösséggel, stb. És hogy már ez is, tehát ez nem egy bonyolult dolog, meg nem kell tényleg tanítani, erre nem kell tréninget szervezni valószínűleg a pedagógusoknak, Ez csak egy egyébként úgy a józanész szerint is egy úgy könnyen belátjuk, hogy ez egy jó módszer, és hogy akkor itt már előkerülhetnek ezek a konfliktusok akár, hogy nekem az volt a rossz, vagy engem az bántott meg, hogy ez is ez történt, és akkor tehát nem várjuk meg feltétlenül, hogy eszkalálódjanak ezek a konfliktusok, hanem egy bizalmi légkörben, egy olyan közösségben nyilván ehhez azért az kell, hogy meglegyen a bizalom, meg a kölcsönös, nem tudom, egymásra figyelés, amiben nyilván a tanárnak nagy szerepe van, akkor talán ezzel sokkal inkább meg tudjuk előzni azokat a konfliktusokat, amik aztán kialakulnak. És hogy milyen eszköze van az UNICEF-nek? Hát egyrészt pont az iskolai zaklatás témában most csináltunk egy nagy kutatást, amire büszke vagyok abban az értelemben, hogy hát nem készült, már évek óta nem készült hasonló reprezentatív mintán ilyen témában kutatás. Úgy nagyon komolyan láthatjuk a számokat a tekintetben, hogy mondjuk milyen gyakran van jelen a gyerekek körében településre bontva, életkorokra bontva, iskolai típusokra bontva a bántalmazás, inkább fizikai, inkább verbális vagy lelki bántalmazásról beszélünk. Tehát van egy ilyen edukációs szerepe az UNICEF-nek, ami mondjuk egy ilyen kutatásban is tükröződik, hogy egyszerűen megosztjuk azt a tudást, amit a kutatás révén nyertünk. De egyébként van számos programunk, az egyik az ébresztő óra, amit itt kiemelnék, képzett önkéntesek mennek iskolába, és tartanak egy ébresztő óra nevű foglalkozást, ahol arról beszélgetnek, hogy hát milyen jogaik vannak a gyerekeknek, ugye itt az erőszakmentes gyerekkorhoz való jog is ide tartozik, vagy a védelemhez való jog. És akkor itt hát egyrészt beszélgetnek arról, hogy mi számít bántalmazásnak, mi nem, mi az oké, mi nem, hol van itt az egyéni érzékenység kérdése, hol pedig az, ami már egy egyértelmű kategória mondjuk ebben a fogalomban, és akkor kapnak eszközöket is arra, hogy mit lehet tenni egy ilyen helyzetben, ha őket bántás éri, akár a családban, akár az iskolában, illetve hogy hova fordulhatnak, hogyha egyedül érzik magukat. Ugye a kutatásunkból most nem mondanám el azt a 70 adatot, amit találtunk, de hogy az egyik szomorú tapasztalat vagy tanúság az, hogy a gyerekeknek körülbelül negyede mondja azt, hogy egyáltalán nem tud kihez fordulni, hogyha bántják az iskolában. Ugye 66%-a mondja a gyerekeknek azt, hogy rendszeresen történik vele, vagy fizikai, vagy lelki erőszak, és a negyede mondja azt, hogy nem tudja kivel megosztani, tehát otthon sem, vagy nincsen egy bizalmi személy az életében, akivel ezt meg tudná osztani, ami szerintem a legszomorúbb tanúság, és jó is, hogy mondtad, hogy neked az mekkora védőfaktor volt, hogy otthon te megvigasztalódtál, vagy hogy egy olyan családi hátteret kaptál, ami megerősített téged, és ezért nem tudott annyira megviselni ez az, így is még, de azért ez egy rezilienciát, egy ellenálló képességet adott, úgyhogy ez minden szülőnek lehet egy üzenet, hogy az nagyon sokat számít, hogyha otthon megértőek vagyunk ezzel, csak néha elég csak, ha együtt érzünk, ha nem mondjuk azt, hogy jaj, hát persze, mert olyan kis nyámnyila vagy, meg akkor miért nem szóltál vissza, stb. Tehát, hogy egy csomószor az együttérzés az sokat számít, nagyon sokat számít. De hogy szóval, hogy van ez a 25%, aki azt mondja, hogy nem tud kihez fordulni, és tehát is 30% meg azt mondja, hogy már előfordult, hogy azért nem ment iskolába, mert nagyon aggódott, hogy megint egy ilyen erőszaknak a céltáblájává válik azon a napon. Úgyhogy ez csak arra hívja fel a figyelmet, hogy erről tényleg beszélnünk kell, és ezt a fókuszba kell rakni, ezt a problémát.
Tehát, hogy lényegében azok a gyerekek szerencsésebbek, akik mögött egy erős családi támogató közeg van, csak hogy ugye ugyanabban az iskolában jártunk, és amúgy szerintem egy jó suli, nem akarom savazni, de engem is értek ott elég, hogy hát én se élveztem annyira. Én nekem is az volt a kvázi bűnöm, mint Mariannak, jó tanuló voltam, és hogy ez ott egy, tehát hogy a kettővel fölöttem lévő osztályban például volt egy lány, aki szintén a jó tanuló volt, és ő elkezdett szándékosan rosszul felelni azért, hogy befogadják, hogy hát ha kap egy hármast, akkor nem, na hát én erre nem voltam hajlandó, tehát hogy igen, hogy nekem ez okozott ott egy ilyen állandó kirekesztettséget, de hogy nekem is az volt, hogy a család az nagyon erősen mögöttem állt, és hogy ilyen, emlékszem, hogy ilyen családi kupaktanácsok voltak, ahogy apukám, hogy ő így kitalál mindenféle módszereket, hogy hogyan védjem meg magam, vagy hogy ne foglalkozzam ezzel, és akkor valahogy 8-ra sikerült úgy, tehát hogy úgy ledobnom magamról ezt az áldozat szerepet, hogy már nem lettem céltáblája ezeknek a dolgoknak, de közben meg én is érzem, hogy ilyen kötődési problémák, bizalmi problémákat okozott ez bennem, és utána a gimnáziumban ez folytatódott, tehát ott sem mertem már megbízni annyira emberekben, mert féltem, hogy majd valami, nem tudom, negatív hozama lesz ennek.
Marianka is azt mesélte, hogy neki meg az a gimnázium egy olyan fantasztikus osztályt adott, hogy nem merte elhinni, hogy van ilyen. Tehát ő neki olyan volt, mintha a pokolból a paradicsomba érkezett volna. És még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy nekem anya, a harcias amazon, aki védi a gyermekeit általános iskolában, többször bement, hogy ő beszél, ő majd megoldja. Hát csak ártott vele. Sajnos. Mert az osztálytársnőm, ha meglát, nem emlékszik, szerencsétlen, de például, mikor anyuzika megfenyegette, hogy ezt nem lehet az én kislányommal, akkor jött mondani, de bejött az anyukád, és tudod, mi lesz majd akkor? Amitől én persze összecsináltam magam, hát hiszen gyerek voltam, és rettegtem, hogy mikor fog ő engem egy késsel leszúrni. És persze nem csinált ilyet, szegény, és biztos neki is lehetett valami problémája, ugye otthon, ami miatt ő például ilyen agresszív gyerek volt.
Igen, csak ez érdekes, hogy te is valahogy próbálod fölmenteni magadban a bántalmazóidat.
Azért, Eliza, mert nem emlékeznek rá. Most biztos vagyok benne, hogy ez így van, hogy nem emlékeznek rá. Én ezt elhiszem.
Igen, és közben az is ott van, hogy ők gyermekkorúak voltak, tehát nem vonhatók ilyen értelemben felelősségre, hiszen valószínűleg valamit ilyen mintát hoztak, vagy valami miatt ez... Tehát, hogy nem voltak teljes felnőttségük birtokában, és ezért nem is... Mennyire vonható felelősségre egy gyerek?
Hát igen, ez mindig egy kérdés. Nyilván ennek megvannak a jogi, meg büntetőjogi kritériumai. Egyébként most pont olvastam egy cikket, ugye nem tudom mennyire követték a sajtóban a nézők, vagy ti, hogy ugye egy 6 éves gyerek lelőtte a tanár, vagy rálőtt a tanárára Amerikában. Nem halt meg, de súlyos sérülésekkel került ugye kórházba, és ott hát most őrizetbe vették azt a 6 éves kisfiút, most el tudjuk képzelni, nem, aki nagy csoportból bemegy az iskolába, eltelik pár hónap, megtalálja otthon a fegyvert, jelőszette, és aztán, nem tudom, elsült a pisztoly, és akkor most őrizetbe vették, és akkor várja, hogy elinduljon a tárgyalás. Szóval, hogy nyilván ez egy bizarr történet, tehát érezzük, hogy ez egy nonsens, tehát egy kisgyerek esetében hát a szülői felelősség akár a most, tehát hogy miért volt elől a fegyver, vagy az elhanyagoló bánásmód, hogy egyáltalán hogy jöhet létre egy ilyen helyzet, ezek merülnek fel, tehát azért kisgyerekek esetében nyilván a szülői felelősség merül fel, de hát ugye a személy szerint, tehát én nagy vonalú vagyok, vagy hogy mondjam, tehát én elnéző vagyok, és megengedő a gyerekekkel nagyon, tehát hogy én azt gondolom, hogy iskolai környezetben azért a gyerekek, hát nem elsős, tehát persze felelősségre vonható abban az értelemben, hogy legyen következménye a tettének, tehát legyen valami következménye, tehát hogyha mondjuk szisztematikusan elveri az osztálytársát, vagy beszól neki, stb., akkor legyen meg az a következménye, hogy valami, tehát hogy mondjuk belátja, hogy tehát mondjuk összeül az a közösség, megbeszélik a konfliktust,
hogy aztán legyenek a határok.
Tehát hogy legyen világos, hogy ő most fájdalmat okozott, ezt nem tolerálja a közönség, és akkor valami következménye legyen, ami a ne büntetőjogi következmény legyen, mert attól nem, a személyiség fejlődése nem fog jó irányba változni, tehát azt tudjuk, tehát hogy ha az a cél, hogy ne forduljon elő többet egy ilyen típusú viselkedés, akkor biztos, hogy nem jó, ha bezárjuk egy börtönbe, vagy akár egy korrekciós intézménybe. Nyilván most, ha ön közveszélyes, a többi 14 év után már ez lehet, de egy ilyen iskolai környezetben ilyen típusú konfliktusok esetén szerintem az a dolgunk, hogy megtanítsuk a gyerekeket a normális együttélésre, a normális együttműködésre és az empátiára egyszerűen. Tehát, hogy beláttassuk velük, hogy milyen fájdalmat okozni, meg mit lehet, mit nem lehet.
Hogy ez az előadás is, csak hogy ezt az amerikai példát hozta, tehát hogy ez is, nem tudom, többször érkezett mondjuk a közönségből olyan reakció, hogy hát ez teljesen valószerűtlen, ami ez a sztori, és hát nyilván ez valóban egy szélsőséges eset. Ez angol száz nyelv területen játszódik, és hogy bár mondjuk átdolgozták magát a drámát, Bíró Bence volt a dramaturg, és Ördög Tamás a rendezők sokat dolgoztak ezen a szövegen, de még így is magából az alaphelyzetből érződik, hogy ez nem teljesen magyar, és hogy vannak-e ilyen különbségek különböző nemzetek között, meg különböző kultúrák között ezekben a dolgokban.
Az erőszak természete az igen, az talán változik, vagy a megjelenési formája az lehet, hogy változik valamelyes kultúránként. Ugye, tehát, hogy ugye az USA-ban ugye ezek az iskolai lövöldözések, ezek adják a legtöbb, vagy ezek okoznak a legtöbb fejtörést ugye a politikusoknak, meg a szülőknek, meg a tanároknak, stb. De egyébként például Kenyában, az a divat idézőjelben, ahol nem iskolai lövöldözés, hanem ott felgyújtják a gyerekek a saját iskolájukat, tehát ott a boarding schoolokban ez egy nagy téma egyébként, hogy Kenyában havi egy-két ilyen boarding school gyújtanak föl bent lakó gyerekek, és akkor hát így próbálja kitalálni ennek az okát, hogy mi lehet itt a háttérben, és a szokásos dolgok, mint az iskolai lövöldözésnél, hogy a frusztráció, tehát a frusztráció bázisán alakul ki az agresszió, és hogy mi frusztrálja a gyerekeket, a teljesítménykényszer, az, hogy nincsenek otthon, mondjuk egy boarding schoolban, tehát hogy így indokolatlanul hamar elszakadnak a családtól, és bekerülnek egy közösségbe, ahol túl nagy terheket kell adott esetben vinniük, meg mondjuk kíméletlen velük a közösség, tehát a bullying az a harmadik, mondjuk a rossz körülmények, tehát hogy ami most Kenyáról beszélünk, de azért adott esetben itt itthon is felmerül, hogy megfelelő, akár fizikai környezetben vannak-e a gyerekek az iskolában. Ezek két szélsőséges példa volt az iskolai lövöldözés, meg a felgyújtása az iskolának, tehát hogy mondjuk Magyarországon nem ismerünk ilyen történeteket. Ami mondjuk a sajtóban megjelenik időről időre, sajnos most már az, hogy hallunk arról, ugye, hogy öngyilkos lett, kiugrott az ablakon, felakasztotta magát, tehát azért körülbelül egy évben 25 öngyilkosság van, tínédzserkori öngyilkosság, és azért gyakran ezeknek a háttereiben vagy az otthoni rettenetes állapotok, általában ez együtt járva az iskolai bántalmazással, ezek állnak a háttérben.
Még visszatérve a darabhoz, Annától akartam megkérdezni, hogy így miközben nézted, hogy váltakozott-e benned, hogy kivel érzel empátiát, és ki a gonosz, és hogy ez hogy alakult
teljesen, ugye úgy is van felépítve, nagyon-nagyon izgalmas. Bennem egyformán nyomorultnak tűnt a két lány, tehát egyformán traumatizált, és mind a kettőt végtelenül sajnáltam. Tehát amit én éreztem végig, egy bizonyos ponton túl meg pláne, amikor kiderült mind a kettőnek a nagy traumája, hogy ez két nagyon-nagyon sérült, traumatizált, gyerekkorban traumatizált, vagy fiatalkorban traumatizált, most már felnőtt ember, és hogy mennyire, de mennyire sok múlik azon, hogy milyen a gyerekkorunk. És ezért nagyon nehéz ez az egész, mert ha valaki tényleg, ezt nem tudom, nem győzöm hangsúlyozni, nincs abban a szerencsés állapotban, abban a stabil érzelmi háttérben, amiben én felnőttem otthon, és tudjuk, hogy Magyarországon ma nagyon-nagyon sokan vannak. Nagyon rossz körülmények között, rettenetes családi körülmények között, és akkor még szóba sem kerültek azok a gyerekek, akik nem családnál nőnek fel, hanem vagy nevelőszülőknél, vagy nevelő otthonokban. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok dolog lenne, és nem tudom, hogy lehetne segíteni nekik.
Elérkezett az óra, hogy megkérdezzem a közönséget, hogy van-e kérdés, amit szeretnének feltenni.
Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy maga az interneten található tartalmak mennyire befolyásolják, illetve egy másik befolyásolják mondjuk az iskolai bántalmazással kapcsolatos gyerekeknek a felelősségre vonhatóságát, illetve az, hogy mennyire lenne az célszerű mondjuk egy program keretén belül, hogy akár a pedagógusokat vagy a szülőket oktatjuk és tanítjuk arra, hogy hogyan lehet ez, ehhez hozzáállni. Mert hogy tapasztalat szerint ugye nagyon sokszor fordul elő az, hogy nincs kihez fordulni, nem tudják megértetni magukat a gyerekek.
Igen, tehát szerintem a tanárok képzése bullying témában az nagyon hasznos, meg fontos lenne. Nyilván van is, már a pedagógus képzésnek valamelyest része ez, és aztán sok kísérlet történt arra, hogy korszerű tudást kapjanak a tanárok ehhez. De valahogy azért nem teljesen korszerű mégsem ez a tudásuk, és gyakran talán pont azért nem tudnak érdemben segíteni, mert nem tudják, hogy hogyan kell. És különösen igaz ez a cyberbullyingra, vagy az internetes bántalmazásra. Tehát ugye van az a pedagógusoknak gyakran van az a meggyőződése, hogy ami az iskolában történik, azzal esetleg még van dolguk, de ami az iskolán kívül, az már nem. Hol ott, azt tudjuk az iskolai bántalmazásokról, hogy általában azért ez most már ott folytatódik az interneten, tehát ez is egy pusztító része ennek a történetnek, hogy nem ér véget az iskolai időben, tehát már csak az sincs, hogy szegény gyerek otthon legalább kipiheni magát és fellélegezhet, hanem a következő műszak az ott történik az interneten, és tulajdonképpen egy ilyen állandó készenléti állapotot okozva a gyerekeknek ezzel. Tehát, hogy így nincs kiút ebből a helyzetből, ez biztos, hogy nagyon megnehezíti a gyerekek helyzetét ebből a szempontból. Tehát az, hogy mondjuk erre eszközöket kapjanak a tanárok, az biztos, hogy nagyon fontos. Mi egyébként az UNICEF-nek van egy Kibercrest nevű 5 részes e-learning tanfolyama, amit itt szívesen elmondok, és a szülőknek meg a tanároknak is hasznos. Tehát pont erről szól, hogy mit tehetünk, egyáltalán hogyan tájékozódunk azokról a internetes csatornákról, ahol a gyerekek jelen vannak, mert lehet, hogy a Facebookon még ott van a szülő nyilván, de a TikTokon meg a Snapchaten már nem biztos. Nyilván mire megértjük a TikTokot, addigra pont el fognak költözni a TikTokról, tehát hogy azért ez az ötlet az egészbe, hogy tehát ugye amikor tehát a gyerekek nem szeretnek ott lenni, ahol amit kitaláltak a szüleik, hogy akkor ők is ott vannak, tehát hogy van egy ilyen menekülés az interneten előre, és akkor a szülő utánuk, de azért van némi időnk, tehát hogy azért jó, hogyha megértjük ezeket az internetes csatornákat, és akkor erről szól a Kibercrest, hogy egyrészt mik azok mi az a TikTok, mi az a Snapchat, hogy hogyan lehet mondjuk jelenteni egy bántalmazott, milyen eszközei vannak ehhez egy szülőnek, mi a jogi kontextusa egy ilyen történetnek, mikor kell mondjuk pszichológust bevonni, mikor kell a rendőrségen jelenteni, tehát mikor megy át egy ilyen büntetőjogi kategóriába. Tehát nagyon hasznos szerintem, és egyébként abból a szempontból is tök jó, hogy a fiatal nagyköveteinkkel dolgoztuk ki, tehát van 10 gimnazista dolgozik, vagy hát működik velünk együtt az UNICEF-ben, és pont azért, hogy nem mi a boomerek találjuk ki ezeket a dolgokat, mert az egy kicsit olyan hülyén jön neki, hogyha mi magyaráznánk el a TikTokot, hanem akkor a fiatal nagyköveteink erre találtak ki mindenfélét.
Nem lenne egyszerűbb esetleg tantárgy keretein belül játékosan akár minden kornak megfelelően átadni ezeket a dolgokat és tudást, hogy értsék azt, hogy mi is zajlik, nem csak lássák vagy tapasztalják.
De abszolút érdemes lenne, és hát ugye ezek a dolgok lassan változnak, tehát hogy ahogy beszéltük az elején, hogy a magyar iskolarendszerben hagyományosan ez nincs jelen, tehát itt nyilván kell egy szemléleti változás is, hogy mondjuk tényleg fontosnak tartsák akár a tanárok is azt, hogy ezzel foglalkozzunk, tehát legyen egy akár szülői, akár tanárok felől jövő igény, vagy aztán meg nyomás, vagy ilyesmi, és mi benyújtottunk egy akciótervet a kormánynak, mentális egészség akciótervet, és annak része ez is, egyrészt az, hogy a pedagógusok legyenek képzettebbek mentális egészség, bullying témákban, másrészt meg az, hogy iskolai keretek között legyen tematizálva a lelki egészség. Vannak is egyébként lelki egészség óráink, tehát ugyanígy pszichológusok, iskolapszichológusok, tanárok tőlünk rendelhetnek idézőjelben lelki egészség órát, és egyébként az látszik, hogy a tanárok felől, iskolák felől nagyon nagy az igény erre, tehát hogy azért azt elmondhatjuk, hogy hiába túlterheltek, hiába a saját problémáikkal kell most foglalkozni, még akkor is nyitottság, a motiváció, jó benne van az a tanárokban, meg a szülőkben, de hogy ezek ugye lassú folyamatok.
Miért felejt a bántalmazó, és nyilván, hát a bántalmazott, aki nyilvánvalóan emlékezik, az miért szembesül azzal, hogy a bántalmazó viszont törölte a memóriájából ezeket a dolgokat?
Nagyon érdekes kérdés, nem vagyok azért 100%-ig biztos benne, hogy ez így van, tehát hogy ezt meg kéne kutatni, hogy ez tényleg így van-e, de ha így van, akkor csak az jut eszembe, hogy nyilván a bántalmazó, tehát az a bántalmazottnak jelente sokkal nagyobb traumát, tehát nyilván az ő élete az, ami megkeseredik, vagy ami megváltozik, vagy aki nap mint nap nehézségek, iszonyú nehézségekkel, vagy gyötrelmekkel néz szembe, tehát azért a sokkal nehezebb elfelejteni, és hát a bántalmazónak meg gyakran lehet, hogy ugye pont amiről beszéltünk, hogy nincs még igazán az empátia kialakult, tehát lehet, hogy egyszerűen nem tudják a gyerekek, most azért nyilván haladunk előre az életkorba, akkor egyre inkább, de általános iskolában gyakran még nem tudják a gyerekek, hogy milyen fájdalmat okoznak, vagy milyen hatása van a tetteiknek, tehát nem tudnak jól mentalizálni, és ezért nem is marad meg. Tehát ők úgy élik ezt meg, hogy hát persze, hát most jó, hát voltunk valamilyenbe, kicsit beszóltam, jó, hát elvettem az uzsonnáját, oké, közben kigáncsoltam, de hogy nem úgy éli azt meg a bántalmazó, mint ahogy aztán ez történik a bántalmazottban. De egyébként igen, tehát hogy nekem is a gimnáziumi életemre gondolok, tehát tényleg ez a helyzet, hogy amikor számon kérte az egyik lánya a másikat évekkel később, hogy akkor hogy ez mi volt ez az egész, hogy én nem mertem végül tényleg bemenni az iskolába, mondta el sok, tehát hogy iszonyú ilyen traumák kommentált keresztül, vagy ment keresztül, akkor valóban az a bántalmazó lány is, hogy egy kicsit el volt csodálkozva, hogy most ez, hogy de jó, hát oké, hát persze, emlékszem, de ez nem volt olyan komoly, tehát hogy egyszerűen szerintem tehát a fájdalom okozás az nem marad meg annyira az emberben, mint a fájdalomnak az átélése.
Ezzel kapcsolatban nekem is van egy elméletem, tehát hogy ha csak fizikai síkon nézzük, én volt, hogy a tőlem fiatalabb öcsémet véletlenül, de hogy rácsuktam a lábára az ajtót, és hogy persze bocsánatot kértem, meg mondtam, hogy kérje valamit, veszek valamit, vagy nem tudom, tehát hogy annyira sajnálom, és szeretném jóvá tenni, de hogy én onnantól, hogy ő hazament, onnantól én ezt így nem jutott eszembe többet, tehát nem az volt, hogy napokig rágtam magam, pedig valóban éreztem lelki furdalást. Ő neki meg az, hogy felgyógyuljon abból a fizikai fájdalomból, amit azzal, hogy rácsuktam a lábára az ajtót, és jó, nem tört el, de hogy ő minden nap gondolt erre, és annyira meglepett, hogy amikor később találkoztunk, akkor ezt így az volt az első, amit ő felhozott. Tehát, hogy a lelki sebek, azok valószínűleg ugyanúgy viselkednek, mint a fizikai sebek, és azt hurcolja magával, míg az, aki ejti ezt a sebet, az gondolom, hogy nem. Tehát, hogy ő nem érzi konstansan ezt a fájdalmat, ha csak nem rendelkezik akkora empátiával, hogy teljesen átéli azt, hogy ő mit okozott.
Nagyon egyetértek azzal, amit mondasz, és ha felidézem ezeket az első-második általános iskolában történt emlékképeimet, akkor tulajdonképpen ezt már felnőtt fejjel és így látva, mint egy filmet, hogy állok ott az iskolában, és akkor páran lefognak az osztályból, és valaki tépi a hajamat, és röhög. Nekik ez csak egy játék volt, vagy egy feszültséglevezetés. Én persze, hogy emlékszem rá, egyrészt mert fájt, mert megalázó volt, és ami a legjobb az egészben, hogy őszintén nem haragszom rájuk. Ezt nagyon szépen kérem, hogy mindenki higgye el, mert tényleg úgy látom már ezt az egészet, mint egy filmet, és meg is értem. Én voltam az, akit kipécéztek, és mi lett volna, hogyha nem én vagyok a duci lány? Mi lett volna? Mit csináltam volna? Beálltam volna, hogy ne lógjak ki a sorból, hogy akkor a XY-nak meg kell húzni a haját? Őszintén nem tudom rá a választ, hogy beálltam volna. Azért, hogy engem ne közösítsen ki a csapatot, bólogatnak, ugye? Hogy valószínű, igen, és simán lehet, hogy valaki nem is akarta meghúzni a hajamat, de mivel a menőcs kettő azt mondta, hogy de meg kell, azért meghúzta. Nem tudom, én csak ezen gondolkodom.
Ettől lett is bennem egy ilyen szorongás, hogy mi van, ha én is bántottam embereket, és nem tudok róla, mert én azt hittem, vagy hát nyilván engem is értek sérülések, és arra simán lehet úgy reagálni, hogy hogy mivel téged, veled így bántak, akkor ez így működik az életben, hát hiszen velem így bántak, és akkor lehet, hogy akaratlanul is te is elkövetsz olyan határátlépéseket másokkal, amiket amúgy, ha józanul belegondolnál, nem tennél, csak ösztönösen adott helyzetben így reagálsz.
Mondjuk az egy kicsit más a tudatos, meg a nem tudatos fájdalom okozás, nem? Tehát, hogy az iskolai bántalmazásnál, az, meg általában bántalmazásról azért inkább akkor beszélünk, amikor tudatosan fájdalmat akarunk okozni valakinek, és azért az nem esik neked olyan rosszul, hogy vagy amiatt nem kell, vagy amiatt is lehet aggódni persze, hogy én bármiben szívesen aggódom veled, hogy megbántottál valakit a tudtod nélkül, de hogy szerintem az áldozatnak is az esik igazán rosszul, amikor érzi a tudatosságot, meg a megaláz, azt, hogy direkt ő van kipécézve, őt alázzák meg. Úgyhogy ez egy különbség.
Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet, meg hogy együtt töltöttük ezt az estét, és akkor ezt a beszélgetést most lezárom. Köszönjük szépen!
A Darázs című krimi a Centrál Színház repertoárján látható. Hallgassanak minket a jövőben is. www.deltaprodukció.hu